Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumából, a 12. fejezetből, a 13. verstől a 21. versig a következőképpen. Ekkor így szólt hozzá Jézushoz valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, kitett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek, nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem, lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javaimat. És ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim a Jézus Krisztusban, Jézus számára fontos az anyagiakról való gondolkodás. Mert nem csak akkor látta az Úr Jézus azt, hogy mi az, ami jellemzi az embert, hanem az embernek alapvető jellemzője és tulajdonsága, hogy az anyagi világhoz kötődik. Nem az anyagi világgal van baj, hiszen az oltár előtti igében sem azt olvassuk, hogy minden rossznak oka a pénz, hanem minden rossznak gyökere, oka a pénznek a szerelme. Tehát alapvetően nem a matéria, nem az anyag, nem az anyagok, nem a pénz a felelős, ami életünkért és életvitelünkért, hanem az ehhezekhez fűződő viszony. A pénz szerelméről beszélt a Timóteushoz írott ige. Jézus látja a mi életünket, és látja, hogy mi az, ami gyengíti a mi életünket, mi az, ami borzasztja, mi az, ami tönkreteszi a mi életünket, és ezért szól, ezért mond egy példázatot. Egy vitára felel. Oda megy valaki Jézushoz, és milyen jellemző ez, hogy amikor az embernek ilyen természetű vitája van, és már nem lát másban kiutat, akkor oda megy az Úr Jézushoz, és azt mondja, hogy tégy igazságot közöttünk, mert folyik az öröklési hercehúrca, és jó lenne, hogyha igazság lenne, jó lenne, hogyha én nagyobbat kapnék, mint a másik. Oszd el, Jézus, a vagyont közöttünk. Jézus nem megy bele ebbe a vitába, hanem egy példázatot mond. És előtte még azt mondja, hogy bármekkora is vagyona is legyen valakinek, nem a vagyon tartja meg az embernek az életét. Én azt gondolom, hogy ezzel tisztában vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezzel elméletileg mi nagyon tisztában vagyunk. Csak mégis a gyakorlati életünkben talán pontosan az ellenkezőjét tesszük. Mert mégis látnunk kell, hogy mennyire befolyásolja a mi életünket a vagyon, a pénz, vagy éppen az ellenkezője az, hogy nincs. Mert nem csak az anyagias, akinek van, hanem az is anyagias, akinek nincs. Megkísértenek bennünket ezek a dolgok. Jézus rávilágít a lényegre ebben a példázatban. Tévedés ne essék, nem azt mondja, hogy bolond az, aki gazdag. Ennek a történetnek a címe az, hogy a bolond gazdag. Nem az, hogy bolondok a gazdagok. Egészen másról van szó, és az Úr Jézus egy példázatot mond. Nem azt mondja, hogy a gazdagok bolondok, hanem egy búzatermelő, gazda emberről beszél, aki egy alkalommal a szükségesnél is többet termelt. Többet termelt, mint amit szokott, mert jó idő volt, mert Isten megáldotta az ő munkáját. Problémát okozott neki a tárolás. Hová tegye a felesleget? Eszébe sem jutott, ami manapság sem jut eszébe nagyon sok embernek, akinek van, hogy vannak éhezők is, és nem csak neki kellene felhalmoznia a kamrájában és talán a ruhatárában sok-sok fogast véve azokat a holmikat, amelyeket megvett, hanem lehetne gondolni azokra is, akik éheznek, akik nélkülöznek, akik hiány vannak ezekkel a dolgokkal. Ennek az embernek se jut eszébe, hogy mennyi éhező van. Ez a gazdag ember igazából semmi rosszat nem követett el, hiszen semmi olyan megjegyzést nem tesz az evangélium írója, aki ezt feljegyezte, ezt a történetet, hogy bármi rosszról is szó lenne itt. Nem lopott, nem csalt, nem vett fel olyan támogatást, ami nem illett volna meg. Még talán a számlái is rendben voltak, mert nem töltött ki úgy számlát, és nem számoltatott el úgy költségeket, hogy ne lett volna annak valós alapja. Termett a földje, Isten adta neki a gazdagságot, és ő mindezt, amihez szüksége volt, szakértelmet, ügyességet, képességet, eszközöket, nem volt kontár. Tudjuk nagyon jó, hogy aki a mezőgazdaságban dolgozik, aki kinkeservel dolgozik, hogy mennyire számít az, hogy az ember értsen is hozzá. Hiszen nem mindegy, hogy az ember mikor permetez, hogy az ember mikor milyen munkálatokat végez, tehát érteni is kell hozzá. Ez az ember is értett a munkájához. Csupa dicséretre méltó tulajdonság. Megtervezi a jövőt, megtervezi azt is, hogy hogyan lehet tárolni a gabonáját. De mégis Isten igéje azt állapítja meg, hogy esztelen. Azt mondja, hogy bolond ez a példázatbeli ember. Miért? Ott áll halomban a termés, és tervez, kalkulál, tervet készít, hogy nagyobb gabonatárolóra van szüksége. Lebontja a régit, és újat épít. Készít egy emberileg tökéletes tervet. Azt mondhatnánk rá, hogy mi is így csináljuk, és így is csinálnánk, mert így szükséges ezt csinálnunk. És mégis az Úr Jézus erre azt mondja, hogy ez az ember esztelen. Mégis valami hibázik. Számvetés a terve, nagy bolondság, azt mondja az Úr Jézus. Miért? Mi az, ami hiányzik ebből, a fantasztikus tervből, ebből a jó menő életből? A leglényegesebb dolog hiányzik belőle. Az élő Istennel való kapcsolat. Az Isten hagyja ki a számításából. Csak éppen a teremtmény kihagyja a teremtő Istent a számításból. Minden figyelembe vesz a tervezésnél, csak azt az Istent nem, aki mindent áthúzhat, akkor, amikor akar. Ismerjük azt a mondatot, hogy ember tervez, Isten végez. Milyen szomorú realitása van ennek a mi életünkben is. Hogy mi tervezzünk hosszú évtizedekre előre, és aztán jön egy nem várt dolog. Jön egy labor eredmény, ami azt mondja, hogy nem tervezhetek én itt már évtizedekre előre, mert talán hetem vagy napjaim vannak hátra. Rombolunk, építünk, raktározunk, felhalmozunk, kereskedünk, teszünk, veszünk. Hány évre lesz ez elég, talán gondoljuk mi is. Elfelejtjük, és elfelejtette ez a példázatbeli ember is azt az apróságot, hogy még azon az éjjelen elkéretik az ő lelke. Ebben az ige szakaszban, ha otthon elolvassuk, olvassuk el, hatszor hangzik el az, hogy én. Én lelkem, én javaim, én csűröm, mondja ez az ember. Ennek az embernek a lelki élete középpontjában önmaga áll. Ez a fő probléma. Jézus ezért mondja rá, hogy esztelen, ezért mondja rá ezt a szót, hogy bolond. Talán mi megsértődnénk, hogyha ilyet mondanának rám, és ezt nem én mondom, hanem az Úr Jézus mondja. Isten igéjén keresztül határozottan tanítja számunkra, hogy a teremtmény azért teremtetett, hogy Istent dicsőítse meg az ő létével, az ő életével, munkájával. Őt magasztaljuk, és Isten dicsőségére igyekezzünk élni, és embertársaink javára. Ez a példázatbeli ember úgy él, hogy önmagát dicsőíti. Én, és csak is én egyedül. A maga hasznára, a maga dicsőségére igyekszik élni. A Bibliában Isten igéje szerint az értelmes ember célja Isten, és az a baj ennél az embernél, hogy nála nem Isten a cél, mert minden más cél bolondság. Hívő emberként, Jézussal élő emberként látom és érzem, hogy mindaz, amit Isten ad az én számomra, az nem lehet cél, hanem csak eszköz abban, hogy ő dicsőítsem az életemmel. Ó, milyen jó lenne, hogyha ez tényleg zavartalan lehetne. Ha nem lennének közben emberi vágyak, és nem lenne közben mindaz, ami a világ befolyása jelent. De ez egy küzdelem a hívő ember számára, hogy mindazzal, amit kapok, avval az Isten dicsőítsem. Szavaim, tetteim, pénztárcám, a családom, a magatartásom, minden eszköz ennek van alárendelve. A hívő életnek ez a jellemzője. Jézus arról tanít, hogy ez az ember életének célja pontosan az, amit az Isten eszközként ad az ember számára. Ki a bolond, azt mondja az Úr Jézus, aki felcseréli a célt az eszközzel. Csak önmagával számol, azt hiszi, hogy körülötte forog a világ, pedig a világ, a Teremtő Isten körül forog. Úgy mondjuk ezt, hogy a kezében tartja sorsunkat. Hát ez lenne a lecke, ez lenne a tananyag, amit tudunk is, és mutatjuk is, hogy igen, kezében tartja a sorsunkat, de ez azt jelenti, hogy bele simulhatok az ő akaratába. Ez nem azt jelenti, hogy én azt teszek, amit akarok, hanem igenis az Istennek akarata és terve van az én életemmel. Egy nagyon lényegi dolgot válaszol Isten a példázatban ennek a gazdag embernek. Még éjjel elkéretik a te lelked. Az Úr Jézus a halálra utal ezzel. Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a te lelkedet. Azt jelenti, hogy halálra vagyunk ítélve. Azt jelenti, hogy mindannyian, akik erre a földre születtünk, egyszer meg fogunk halni, és nem tudjuk ennek az időpontját. A példázatbeli gazdag megtudta, azt tudta, hogy még az éjjel. Tudta, hogy az éjjel. A bűn zsoldja a halál. Mindannyiunkra ez vár. Nem szívesen gondolunk mi erre. Próbáljuk magunktól elhesegetni ezeket a gondolatokat. Olyan örömteli nap van, miért kell mindig erről beszélni? És nem is vesszük úgy gondolom komolyan, hogy halálra vagyunk ítélve, már pedig így van. Mindannyiunknak egyszer utolsót fog dobbanni a szíve. Nyomorult helyzet ez, mert aki nem lát ettől tovább, és ez van állandóan a szívében, hogy mikor dobban utolsót a szívem, az fél és retteg. És annak az életében a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan lehetne ezt az időpontot kitolni. Hogyan lehetne valahogy e között a földi szűkös keretek között mégis örökké élni? Mit együnk, mit ígyunk és mit öltsünk magunkra? Ha jobban belegondolunk ezekbe a kérdésekbe, pontosan az a kérdés feszül mögötte, az a hajta ereje ezeknek a dolgoknak, hogy szebben, jobban éljünk és egészségesek legyünk, hogy minél inkább óvjuk magunkat, hogy kitoljuk a mi földi életünket, hogy nehogy utolsó dobbanjon a mi szívünk, mert félünk a haláltól, mert halálra ítélt emberek vagyunk. És aki ebben a félelemben tesz, gyűjt és halmoz, ezt ítéli meg az Isten igéje. Lehet félelem nélkül élni, és ez az, amit az Isten elkészített Jézusban a mi számunkra. Még az éjjel elkéri a lelkedet. Valaki azzal vigasztalódik, hogy nem baj, amit felhalmoztam, a gyereknek fog jutni, több lesz a gyereknek. Találkoztam olyanokkal is, akik már nyugdíjan túl vannak, és még mindig hajtanak, mindig küzdenek. Na, tessenek pihenni, tessenek örülni az unokáknak. Na de hát, dolgozunk, mert valahogy meg kell élni. Már jóval túl vannak a megélhetésen, már jóval többet termelnek, mint a szükséges, de még mindig. És mondom, mi történik, hogyha utolsó dobban a szív? Majd lesz a gyereknek. De mi lesz a gyerekkel, hogyha a gyermek sem éri meg azt a kort, hogy élvezhesse az ő munkának gyümölcsét, mert a gyermek is halálra van ítélve mindannyian. Nem tudjuk az időpontot. Döbbenetes olvasni, hallani, nekem is olvasni, és talán a gyülekezetnek is hallani, amikor hetenként, vasárnaponként itt olvassuk, hogy kiket temettünk az elmúlt héten. Bizony, ott van a különböző évszám. 30 év, 32 év, 28 év, 88 év. Mert nem tudjuk az időpontot, hogy mikor kell mennünk. Ez az ember tudta, a példázatbeli ember, még ma éjjel meghalsz. Ez az Isten ítélete. A bűn miatt van a halál. Perceid vannak, és te itt évekre gyűjtesz, és perceid vannak, és azt hiszed, hogy a tiéd, amit gyűjtöttél, amiért elhanyagoltad a családodat, amiért azt gondoltad, hogy ezt mind a családodnak teszed, fogod élvezni. Mi a miénk valójában? Rá kellene döbbenni a pénz, az egészség, a gyermekeink, a lelkünk, a házastársunk. Isten akkor veszi vissza ezeket, amikor akarja, mert minden tőle van. Az eredeti szövegben az áll, hogy Isten a te lelkedet követeli, visszaköveteli. Hát ez már egy enyhébb fordítás, hogy elkéretik tőled a lelked. De az eredeti szövegben ez van, hogy Isten a te lelkedet visszaköveteli. Miért? Mert ő adta a te lelkedet. És akkor mi lesz, ha utolsó dobban az embernek a szíve? Oda megyek Isten elé, és nem lesz semmim. Pénzt oda nem vihetünk, és nem is viszünk. Ismerős talán az a mondás, hogy a szemfedélen nincsenek sebek. Nagy Sándor a híres hódító, akinek óriási gazdagsága volt, el se lehet képzelni, hogy mekkora, mesztelenül ravataloztatta fel magát, amikor meghalt, halála után meghagyta, hogy úgy ravatalozzák fel. Azért, hogy lássák, hogy ő ezt a gazdagságot, amit hódításaival és csatározásaival magának mondott, nem az övé, mert nem viheti el magával. Mi az, amit mi vihetünk? Mi az, amit Isten elfogad nekünk? Isten előtt van egy értékes fizetőeszköz, ez pedig Jézus Krisztus kegyelme, ami adatik az élő ember számára, ami adatik minden teremtmény számára, hogy a Teremtő Istennel élő kapcsolatba jusson. És ha itt az embernek volt Jézusa, törődött az ember a lelkével, és nem az egész világot akarta megnyerni, és a lelke kárt vallott, ha valóban törődött Jézussal, akkor van Jézusa, és Jézusért Isten nem örök kárhozatra ítéli, hanem övi az örök élet és az üdvösség. Mert akinek Jézusa van, annak mindene van, és akinek ő nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Két képet láttam, van egy német könyv, aminek az a címe, hogy Evangéliumi beszélő képek. Két képet szeretnék leírni, és ezeket a képeket meg is lehet tekinteni a bejárati ajtóra kitettem, a déli kapura is és a főkapura is. Két kép, az egyiken lehet látni, az egyik képnek az a címe, hogy Mammon. Van egy bika, ami aranyozva van, ez fekete-fehér felvétel, egy fekete-fehér fénymásolat, nem lehet ezt látni. Virágfüzérek vannak a bikának a nyakán, és erre a szoborra rá van írva az, hogy Mammon. És efelé a Mammon felé egy ember elkeseredésében, teljes kétségbeesésében két kézzel nyúl. És ezt az emberi alakot egy csontváz alak derékon ragadja, és úgy tűnik, mintha vinné. Rá van írva erre a képre, hiába kiáltasz, nem segít rajtad. Mert a Mammon az nem más, mint e világnak minden gazdagsága. E világ gazdagsága ott abban a helyzetben, amikor utolsó dobban a szívünk, nem segít rajtunk. A Mammon azért veszélyes, mert a szívünkben foglal helyet. Elfoglalja a szívünkben azt a helyet, amit Istennek kellene elfoglalnia. És a pénzközpontú ember nem képes arra, hogy a kereszt botrányát vállalja. Mi ez? Tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét. Miért nem képes a pénzközpontú ember Jézus Krisztus kegyelmét elfogadni? Mert Jézus Krisztus kegyelméből élni, Jézussal élni, az ő világosságában élni nem kifizetődő. Mert abból nem származik haszon. Mert az tiszta élet. Mert az nem sötétben való bujkálás, az nem számlahamisítás, az nem csalás, nem lopás. Az nem ügyeskedés, hanem az egyenes út. Mert azért lehet, hogy beverik az embernek a fejét, és kinevetik. Mert lehet, hogy ha így élek, akkor nem lesz több barátom. Mert szembeszegül velem az is, aki a legjobban szeret. Mert nem kifizetődő a Jézussal való élet. De akinek a szívében a Mammon az Úr, az nem is tudja ezt felvállalni. A Mammon imádó egy olyan Istent imád, aki nem segít. És ez akkor derül ki, amikor az ember bajban van. A Mammon ugyanis néma bálvány. Hiába nyúl utána, ezen a képen majd láthatjuk, a halál viszi és ragadja. Nem mozdul ez a szobor, ez a Mammon. Mert a bálvány nem tud válaszolni, ha bajban vagyunk, és nem tud segíteni. Ha a halálos ágyon fekszünk, sem segít, hiába a segítségkérés, nincs segítség. A másik kép még szemléletesebb. Az a címe, hogy árverés. Talán láttunk már televízión árverést, vagy vettünk magunk is ilyen árverésen részt. Van egy pulpitus, egy ember egy kalapáccsal áll, és kikiáltja az illető tárgyat, vagy éppen amit álvereznek. Ezen a képen kezeket lehet látni, és a licitek vannak erre, ezekre a kezekre ráírva. Azt kérdezi a képen, hogy ki ad érte többet, és ott vannak a különböző licitek. Pénz, siker, élvezet, örömök, mire is licitálnak? Az emberi lélekért licitálnak ezek a kezek. A kikiáltott tárgy egy embernek a lelke. Vajon ki nyeri el? Vajon melyik licitálói lesz az emberi lélek? És adódik a kérdés, hogy te testvérem, aki hallod az igét, kinek adod a lelkedet? Kinek a szolgálatában áll a te lelked? Ez az egész világ egy nagy árverés, sokan kínálnak a lelkedért sok mindent. A világ fizet is érte alkohollal, pénzzel, karrierrel és hatalommal, elismeréssel, dicsőséggel és töményezéssel. Kinek adod a lelkedet? Nyilván annak, aki a legtöbbet adja érte. És ki adta a legtöbbet? A mi lelkünkért az Úr Jézus adta a legtöbbet, hogy megváltson. Megváltson a haláltól, az örök haláltól, megváltson a bűn zsoldjától, az örök kárhozatokból kimentsen, hogy megváltozzon az emberi élet, mert félelemmel nem lehet élni, hogy bűnbocsánatot adjon és új életet adjon. Ezért jött az Úr Jézus, hogy a félelmünk kötelét leoldja, hogy a bűneinkből megszabadítson, és az örök élet üdvösség bizonyosságát adja a mi szívünkbe. Az Úr Jézus életét adta, vérét adta a te lelkedért is. Rábízhatod a lelkedet, életedet, a bűn zsoldja a halál, de Isten ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. A tied lehet ez az ajándék, elkészített ajándéka van Istennek a te számodra. Hit által lehet ez a tiéd. Hogyan? Egy gyermekének érthetően elmondja ezt, ami számunkra. Jézus nagyon szeret, a barátod lehet. Rá mindig számíthatsz, tőle tanácsot kapsz, bármikor meghallgat, veled marad. Hogyan? Ha bánod bűneid, és megvallod neki mind, ő megbocsát neked a tiszta új szívet. Jézus nagyon szeret, a barátod lehet, rá mindig számíthatsz, tőle tanácsot kapsz, bármikor meghallgat, veled marad. Ő meghalt helyetted, ad neki életed, vele boldog lehetsz, s majd a mennybe mehetsz. Az Úr adja, hogy megértsük az ő szavát, az ő szent lelke által, megértsük azt, hogy egy ember bármennyi vagyona is van, vagy éppen bármilyen kevés az ő vagyona is. Nem a vagyona, nem a pénzhez fűződő viszonya, az anyagi világhoz való viszonya fogja őt megtartani, hanem egyedül Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, hogy megtartsa a mi életünket. Életünkben és halálunkban övé lehetünk. Miénk lehet a bűnbocsánat által Jézus Krisztusban az örök élet és az üdvösség. Keresztelő volt. Valaki kérdezhetné, hogy hol van a keresztelési prédikáció? Most hallottuk. Úgy nőjenek fel ezek a gyermekek, hogy láthassák és érezhessék meg szülők és keresztülők, rajtatok keresztül és családtagokon keresztül, hogy egy ember bármekkora vagyona is van, nem tarthatja meg önmagát, és nem a vagyona tartja meg, hanem szóljon az életetek Jézus Krisztusról, aki titeket is megváltott, nektek is üdvösséget adott. Éljetek ebből a reménységből, hogy ezek a gyermekek is örök életre, üdvösségre jussanak az üdvözítő Jézus által. Mindannyian tehetjük ezt. Jézusban kapjuk ajándékba a bűnbocsánat ajándékát. Kérdés, hogy van-e mit oda vinnünk Jézushoz? Látjuk-e konkrétan mindazt, ami bűn, ami istentelenség, ami tisztátalanság? Megmerjük-e mondani, oda tudjuk-e tenni? Van-e bizalmunk hozzá, legyen? Isten az ő szent lelke által erre hív bennünket, életújulásra, és a bűnbocsánat adása által adja ajándékba a bizonyosságot, az örök élet üdvösség bizonyosságát. Fel akar oldani abból a rettegésből, amit az jelent, hogy még éjjel elkérhetik a te lelkedet. Fel akar oldani abból a bizonytalanságból, hogy mi lesz, ha. És bizonyossággal akarja eltölteni a mi szívünket. Örök életet, üdvösséget ad, és készített, és kínálja most is. Milyen drága, jó hír és örömhír ez. Aratási hálaadó ünnepen, hogy nem csak azért adhatunk hálát, hogy van fedél a fejünk fölött, vagy van mindennapi kenyerünk, nem csak azért adhatunk hálát, hogy a szükségestől sokkal több javunk van, és ott porosodnak a dolgaink, padláson, szekrényekben, hanem hálát adhatunk azért, hogy Jézusban életet kínál nekünk, ami mennyei atyánk. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztalak végtelen kegyelmedért, irgalmadért, hogy tanítani akarsz, és nem csak tanítani, nem csak leckes csupán, hanem életbevágó kérdés az, hogy hová kötődik a mi lelkünk, ki uralja a mi lelkünket, kinek adtuk mi a lelkünket, kinek adjuk mi el a lelkünket nap, mint nap, ki ad érte többet, Uram, Te adtad a legdrágábbat, a legtöbbet, a Te életedet, véredet, hogy megtisztíts, hogy újjászülhess szent lelked által, hogy a kárhozat útjáról, az örökért üdvösség útjára térhessünk, hogy megújulhasson az életünk, hogy újjászülethessünk szent lelked által, mert enélkül senki nem láthatja meg a Te országodat. Urunk, a megtérésre, az újjászületésre, erre vezess mindannyiunkat. És te látod azt, hogy kinek az életében történt ez meg már. Add, hogy aki már a Tied, annak legyen ereje arra, hogy megálljon melletted, megálljon a Te veled való életben. Úr Jézus Krisztus, add győzelmet mindannyiunk életébe, hogy tudjunk győzni világon, tudjunk győzni halálon, bűnön, mindenen, Te általad és Te veled. Úr Jézus Krisztus, neked adatott minden hatalom menjen és földön. Áldalak és magasztalak azért, hogy neked nem közömbös a mi személyes életünk. Te hívsz gyermeket, felnőttet egyaránt megtérésre, a bűn útjáról, az örök élet üdvösség útjára, a kárhozatból az üdvösségre, és benned lehet célhoz érni. Általad lehetséges az, ami emberileg nekünk lehetetlen. Le akarod oldani a bűneink kötelékét, fel akarsz szabadítani a benned való életre, és a te veled való élet minden gazdagságát kínálod nekünk. Köszönöm, hogy neked fontos az, hogy mit együnk, mit ígyunk, és mit öltsünk magunkra. Csak a sorrend az nem mindegy, hogy kereshetjük, Uram, a Te országodat és igazságodat, és ráadásul mindaz, amire szükségünk van, megadatik számunkra tetézett mértékkel. Uram, ezt a sorrendet add, hogy tudjuk helyesen látni. Értsük meg és halljuk meg, hogy Te most is kerestél bennünket, és benned a bűnbocsánat által rád találhatunk, és az életre találhatunk. Újjászülethetünk, megmenekülhetünk a halálos ítélettől, az örök kárhozattól. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, hálát adunk atyai gondoskodásodért és azért a jóságodért, hogy megáldod a földet és munkánkat, és megadod mindennapi kenyerünket, és sokkal többet adsz, mint amire szükségünk van. Kérünk, nyisd meg jóságos szívedet és szerint kezedet, áld meg minket és tőled kapott javainkat, fordítsd javunkra ajándékaidat, hogy krisztusi módon éljünk és gazdálkodjunk, családunknak és embertársainknak szolgáljunk testi és lelki javainkkal, téged pedig igaz hittel és jó lelkiismerettel dicsőítsünk, most és örökké az Úr Jézus Krisztus által. Urunk, imádkozunk és könyörgünk mindazért, amire napról napra szükségünk van, kenyérért, asztalunkra és jó egészségért, tiszta levegőért, tiszta vízért, tiszta élelemért, szeretetért azoktól, akik szeretnek, bizalomért az emberek között, békességért családjainkban, boldogságért a jövő nemzedéknek. Könyörgünk ezért a nemzetért, amelyben élünk és dolgozunk, rokonainkért, barátainkért, szomszédainkért és munkatársainkért, életkedvért és örömért mindazoknak, akik körülöttünk vannak, bölcsességért és jó akaratért azoknak, akik vezetik nemzetünket, kormányozzák a világ dolgait. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik jólétben élnek, hogy szívük meg ne keményedjék, hogy minden nap hálát tudjanak adni a Te jóságodért, vegyék észre atyai szeretetedet. Imádkozunk, könyörgünk segítségért minden szenvedőnek, igazságért az elnyomottaknak, kenyérért az éhezőknek. Urunk, gyógyulásért kiáltunk mindazokkal, akik betegek. Eléd visszük azokat, akik kórházban vannak, otthon vannak, betegágyon vagy itt vannak közöttünk, és testi-lelki nyomorúsággal küszködnek. Urunk, adj vigasztalást a szomorkodóknak, add meg mindezt, kérünk, kegyelmesen. Urunk, imádkozunk a körülöttünk lévő emberek üdvösségéért, a hívőkért és mindazokért, akik még nem a Tied, mindazokért, akik keresik a Te igazságodat és még nem találták meg. Imádkozunk egyházunkért, gyülekezetünkért, hogy világosságodat tudjuk terjeszteni ebben a sötét világban. Add, hogy tudjunk eszközeid lenni abban, hogy meg tudjuk világosítani az életnek útját embertársaink előtt. Urunk, imádkozunk magunkért, hogy szerítséggel és megértéssel legyünk mások iránt, hogy Jézus Krisztus lelkülete legyen bennünk, mert számunkra ő az út és ő a világosság, őt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk, és az ő nevében imádkozunk így is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, vegyétek az Úr áldását, áldás előtt énekeljük el nemzeti himnuszunkat.
Your kedvevő.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa feléd az ő arcát és adjon te néked békességet. Amen. A 293-as számú éneket énekeljük befejezésül. 293-as éneket. Azoktól elköszönni, akik nem maradnak az úrvacsorára. Isten nagyon áldott további vasárnapot és áldott új hetet mindannyiunk számára. Erős három Istenünk!